Kedves hallgatóm! Péter második levelének első részével, annak is a 9. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Péter valami olyant érint meg itt, ami nagyon lényeges, vagyis elmondja, hogy sok gyülekezeti tag terméketlen életet él ebben a korban. Hiányzik belőlük a lelkesedés, aminek az a következménye, hogy még abban sem bizonyosak, hogy van-e már igazán üdvösségük. Pál így figyelmezteti őket. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak! Legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1. Korintusi levél, 16. rész, 13. és 14. vers. Aztán, amikor a korintusiakhoz írt második levelét befejezi, így ír. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. 2. Korintusi levél, 13. rész, 5. vers. Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy vajon hitben vagyunk-e. Ha felelőtlen életet élünk, és mégis keresztényeknek tartjuk magunkat, akkor bizonyára tévedünk. Ez lehetetlenség. Sok évvel ezelőtt egy fiatal prédikátor mondta egy este, sok keresztény hisz a keresztények üdvbizonyosságában, de nincs üdvbizonyossága. Láthatod, a hívők biztonsága tényen alapul, de az üdvösség felől személyesen kell meggyőződnünk. Tehát Péter jól mondta, akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Elfelejtette, hogy megváltásban részesült. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztatásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Péter második levele, 1. rész, 10. vers. Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat. Ezen azt érti, hogy még jobban győződjünk meg kiválasztásunkról. Más szóval, a hívők üdvbizonyossága elmaradhatatlan. Ez semmi sem zavarhatja meg, de zavarva kerülhetünk, ha nem élünk ennek megfelelő életet. Ha nem élünk őszinteségben és igazságban, akkor este lefekvéskor majd gondolkodhatunk azon, hogy vajon újjászülettünk-e már. Még igaz az, hogy Krisztus minden szükségeset megtett megváltásunkért és megtartásunkért, keresztény életünket nekünk kell tartalmassá tennünk. Már régen megházasodtam, és még sohasem ébredtem fel úgy éjszaka, hogy gondolkodtam volna azon, hogy megházasodtam-e már vagy nem. De házas életemet nekem kell tartalmassá tennem, nekem kell rajta fáradoznom, és már nagyon sok idő óta éppen ezt cselekszem. Ugyanígy a keresztény életben igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, vagyis legyünk bizonyosak a szívünkben. Tudnunk kell, hogy Isten gyermekei vagyunk, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Sok kereszténnel beszélgettem már, aki visszaesett a bűnbe. Nagyon érdekes, hogy sohasem beszélgettem olyannal, akinek üdvbizonyossága lett volna, mielőtt bűnbe esett. Láthatod, akinek nincs bizonyossága, az ingatag talajon áll, és így dicsőségesen fogtok bemenni, ami Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Péter második levele, 1. rész, 11. vers. Figyeld meg, hogy Péter nem az elragadtatásra helyezi a hangsúlyt, hanem Krisztus eljövetelére, aki majd létrehozza királyságát ezen a földön. Miért? Ezt olvassuk a 14. versben. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Megfigyelhetjük, hogy Péter apostol nem az elragadtatásra tekintett előre. Tudta, hogy nem fogja megérni az elragadtatást, mert az Úr Jézus megmondta neki, hogy mártír halált hal. Ezért tudta, hogy rövidesen le kell tennie sátorházát, vagyis a testét. Csodálatos módon beszél a halálról. Mivel Simon Péter tudta, hogy rövidesen kiköltözik a testéből, és Isten jelenlétébe kerül, ezért a mi Urunk és megváltó Jézus Krisztusunk örökké való országáról beszél, tudva azt, hogy ő rá nem az elragadtatás vár. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok. Péter második levele, első rész, 12. vers. Tudta, hogy már nem sokáig lesz velük, ezért igyekezett őket serkenteni arra, hogy növekedjenek a kegyelemben. Tudta, hogy lelki szenilitás akarja őket hatalmába keríteni. Vannak ma is olyan keresztények, és biztosan te is találkoztál már olyanokkal, akik lelkileg ténylegesen szenilisek. Tántorognak, mint akik nem tudnak megállni a saját lábukon. De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Péter második levele, első rész, 13. vers. De helyesnek tartom, vagyis illendőnek, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok. Itt megint testéről beszél, mint porsátorról. Amíg e földön élt, igyekezett emlékeztetni őket ezekre a fontos tényekre. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amint ami Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Péter második levele, első rész, 14. vers. Itt Péter arra utal, amit Jézus neki egy reggel mondott, amikor feltámadása után reggelit készített nekik a Galileai tenger partján. Ezt mondta: bizony, bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Aztán János hozzáteszi: ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. János evangéliuma, 21. rész, 18. és 19. vers. Ez Isten igéjének egyik legfontosabb fejezete. Nagyon gondosan áttanulmányoztam, hogy megismerjem és megértsem, mit is mond itt Simon Péter. Most már láthatod, hogy miért nevezem Péternek ezt a levelét hattyúdalnak. Olyan, mintha a halálos ágyán mondta volna. Amikor valaki a halálos ágyán fekszik, akkor hajlamos arra, hogy nagyon fontos üzeneteket adjon át még akkor is, ha addig semmi fontosat nem tudott kiejteni az ajkán. Ha hazug volt egész életében, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a halálos ágyán végre kimondja az igazságot. Érdekes, hogy Isten igéje nagy fontosságot tulajdonít az emberek utolsó nyilatkozatainak. Hadd illusztráljam ezt az Ószövetség alapján. Mózes első könyvének 49. fejezete bemutat nekünk egy szomorú és drámai jelenetet. Jákob magához hívja 12 fiát, akik körülállják halálos ágyát, és proféciát mond mindegyik fiúnak. Azok a proféciák szóról szóra beteljesedtek. Amikor Mózes megtudta, hogy nem lép be az ígéret földjére, hanem meghal Moáb földjén, a Nébó hegyén, maga köré gyűjtötte a 12 törzset, és mindegyiket megáldotta a halála előtt. Nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy Jákob tette jóval korábban. Nagyon fontos kijelentéseket adott át nekik abban az időben. Amikor Józsué megöregedett, és készült az életből való távozásra, ő is összegyűjtötte Izrael törzseit, és elmondta nekik végakaratát. Aztán felszólította őket arra, hogy kövessék Istent, és saját életének a bizonyságát állította eléjük. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amikor Dávid közeledett halálának órájához, magához hívatta Salamont. Nem hiszem, hogy Dávid Salamont választotta volna ki utódjául. Talán jobban értékelte volna Absalont, de Absalont már megölték. Dávid ezt mondta Salamonnak. Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Milyen csodálatos képe ez a halálnak. Nem tudom, ki vagy és hol lakol, de elmondhatom neked, hogy milyen úton jársz. Te azon az úton haladsz, amelyen minden földi ember elmegy. Ez pedig a temető felé vezet. Tudom, hogy ez nem hangzik nagyon kellemesen, de mindnyájan ezen az úton járunk. Aztán Dávid átadta Salamonnak a feladatot, hogy építse meg Isten templomát, és egész Izraelt arra buzdította, hogy segítsék őt ebben, mert Salamon az én fiam, akit Isten választott, még fiatal és gyenge, és a munka nagy, mert a templom nem emberé, hanem az Úr Istené. Aztán az Új Szövetségben, amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe azon az utolsó páska ünnepen, nagyon világossá tette övéi előtt a felső szobában mondott beszédében, hogy utoljára van velük, amíg e földi testben él. Mielőtt meghal, és ismét feltámad dicsőséges testben. Milyen hatalmas igazságokat adott át nekik azon az utolsó estén. Pál apostol, mint ahogy már láttuk, végső üzenetét a Timóteushoz írt második levélben adta át. Hattyúdala ez volt, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Most Simon Péter mondja, mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat. Tudja, hogy elérkezett földi életének a végéhez. A hagyomány szerint fejjel lefelé fordítva feszítették keresztre. Személyesen nem gondolkodom, hogy ez így történt volna. Inkább úgy vélem, hogy az Úr fölemelte fejét, amint föltekintett az égbe, de Simon Péter annyira méltatlannak érezte magát arra, hogy az Úrhoz hasonló módon halljon meg, ezért fejét lehajtva halt meg. Amikor Simon Péter így szól, hamar leteszem porsátoromat, akkor természetesen a testére utalt. Péter a porsátor szó leírására a görög szkénóma szót használja, ami sátort vagy lakóhelyet jelent. Mind Péter, mind Pál alkalmazta ezt a kifejezést a testére vonatkozóan. Pál ezt írta, tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Második Korintusi levél, 5. rész, 1. vers. A sátor nagyon törékeny építmény, és ha nem hisszük el, hogy kis sátorunk ilyen törékeny, akkor csak menjünk ki az autópályára valahol az országban, és azonnal rájövünk, hogy sátorunk hirtelen összeomlik, és csöndesen megsemmisül. Amikor meghalunk, ez a mi kis testünk, amiben élünk, megszűnik létezni. Testünk alszik a föld porában. Amikor Isten megteremtette Ádámot, akkor testét a földből alkotta. Az ember porból teremtetett. Testünk 15 vagy 16 elemből áll, ami megtalálható az átlagos talajban, ez a mi testünk szerkezete. A testünk aludni tér, és visszakerül a föld porába. A görög szó, amit a Biblia az alvásra használ, azt jelenti, hogy lefeküdni. A klasszikus görögben ez az ágyba fekvést jelenti. Egyszer egy olyan emberrel beszélgettem, aki hitt a lélek alvásban. Mondtam neki, hogy az aludni azt jelenti, hogy valaki ágyba megy, és kissé incselkedve kérdeztem tőle, hogy meg tudná-e mondani, hogy lelkének melyik vége lesz a takaró alatt, és melyik vége kerül a párnára. Természetesen nem volt képes felvilágosítani, mert a test alszik, és nem a lélek. A test hasonlít a sátorhoz. Nagyon törékeny, és egy napon félre kerül az útból. Pál ezt is mondja. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. 2. Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Péter és Pál így beszél a halálról. Ez a kis sátor, amiben élünk, belehull a sírba. Elalszik, de a lelkünk sohasem hal meg. Természetesen a lélek sohasem támad fel a halálból, mivel sohasem hal meg. A feltámadás a testre mutat. A görögben ez anastasis, ami azt jelenti, hogy felállni, és nyilvánvalóan ez a testre utal. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Péter 2. levele, 1. rész, 15. vers. Elköltözésem után. Itt az Exodus szót használja. Csak kiköltözik a házából, a sátrából ezen a földön, leveti azt, mintha ruhát vetne le, és kiköltözik belőle. Az Exodus szó érzékelteti, hogy a halál egyáltalán nem zár le mindent. Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, az egyiptomiak ezt mondták. Most már megszabadultunk tőlük. Ezzel minden lezárul. De nem zárult le. Izrael tovább menetelt a pusztaságban, és végül belépett az ígéret földjére, és Egyiptom még a mai napig sem szabadult meg tőle. Péternek a halál csak Exodus volt. Egyáltalán nem a véget hozta el neki, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Péter azt mondja, hogy közeledő halálának a fényében eléjük akar tárni bizonyos tényeket, amiket meg kell tartaniuk emlékezetükben. Itt igazából Isten igéjének a hitelességét hangsúlyozza. Most pedig Péter levelének további részét vizsgáljuk meg, aminek megértése egy kissé nehéz. A világban ma két erő hatása alatt vagyunk. Van a centrifugális erő és a centripetális erő. A centrifugális erő a központtól el akar minket távolítani. Ha labdát kötünk egy zsinórra, és körben forgatjuk a fejünk fölött, a labda feszesen tartja a zsinót, és igyekszik mind távolabbra kerülni tőlünk. A centripetális erő ennek éppen az ellenkezője. A tengely felé húzza a tárgyakat. Péter ezzel a két szembenálló erővel írja le az Isten igéjéhez való kapcsolatát. Van a centrifugális erő, amely el akar vonni minket a világból, amelyben élünk, és van a centripetális erő, amely a világba húz minket, és el akar szakítani Isten igéjétől. A centrifugális erő az Isten igéje. Ez az egyetlen erő, amely képes minket elszakítani a világrendszertől. Egy alkoholista levelet írt, aki kezdte hallgatni bibliamagyarázó rádiós szolgálatunkat, és közölte, hogy Isten igéje miként szakította el őt az üvegtől és világias élettől, és miként vonta Isten közelébe. Péter már említette, hogy igyekeznünk kell megerősíteni elhivatásunkat és kiválasztásunkat. Most pedig tudatni akarja velünk, hogy van egy hatalom, amelyre számíthatunk. Valaki fölvetheti talán ezt a kérdést. Honnét tudod, hogy a Biblia tényleg Isten szava? Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy szólsz hozzám igéd alapján, és segítsz nekem abban, hogy megerősítsem elhivatásomat és kiválasztásomat. Légy áldott ezért a bizonyosságért. Ámen.